Erős már mi Isten, sok szeretettel köszöntöm a testvéreket Isten tiszteltünkön. Kezdjük meg alkalmunkat az 57-es számú ének éneklésével az evangélikus énekeskönyvben. Foglaljunk helyet. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Liturgiaként a hetes liturgiát énekeljük, az 56-os oldalon található.
Az Úré a Föld, és ami azt betölti, a földkerekség és annak lakói. Énekeljetek az Úrnak örömújongással, énekeljetek áhítatos, szép éneket, mert Isten az egész Föld királya, Isten uralkodik a népeken.
Dicsőség Atya Isten néked, Szent Fiú Isten, vigasztaló lélek, most és örökké magasztaljon téged, zengő dicséret.
Ízleljétek meg, és lássátok, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki benne bízik. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen minnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Kegyelemért könyörgök, Istenem, bűneim erőt vesznek rajtam, hitem is ingadozik. Ne szállj perbe velem, és a megrepett nátszálat ne törd el, hanem éreztesd velem bűnbocsátó irgalmad éltető erejét, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Szent Istenünk, könyörgünk kérgalmazd nékünk, ha vár minket az ítélet, légy kegyelmes
Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Csak ezer nyelven volna, s angyalokéval érne, mindegyik versenyezve szólna, teljes szívemnek mélyéből, dicséretedre, Istenem, mi annyi jót művesz vele.
Csendesedjünk el, imádkozzunk. Istenünk, aki előtt nyitva van minden szív, és aki előtt semmi el nem titkolható, tisztítsd meg szívünk szándékát szent lelkeddel, hogy igazán szeressünk téged, és méltóképpen dicsérjük szent nevedet, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a szent lélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Most pedig fennállva hallgassa meg a gyülekezet azt az oltár előtti felolvasású szent igét, melyet egyházunk erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 7. vasárnapra oltár előtti felolvasású rendelt, és amelyet megírva Márk evangéliumában találjuk a 8. fejezetben az első verstől a 9. a következőképpen. Isten igéjét tehát Márk evangéliumának 8. fejezetéből olvasom az első 9 versben. Azokban a napokban ismét igen nagy volt a sokaság. Mivel azonban nem volt mit enniük, magához hívta tanítványait, és így szólt hozzájuk. Szánakozom a sokaságon, mert már 3 napja vannak velem, és nincs mit enniük. Ha pedig éhesen bocsátom őket haza, kidőlnek az úton, mert némelyikük még messziről is jött. Tanítványai így feleltek. Miből tudná valaki ezeket kenyerrel jól akatni itt a pusztában? Megkérdezte tőlük, hány kenyeretek van? Mire azok ezt mondták, 7. Ekkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjenek le a földre, azután vette a 7 kenyeret, hálát adott, megtörte és tanítványainak adta, hogy tegyék eléjük. Azok pedig a sokaság elé tették azt. Volt néhány kis haluk is, és miután áldást mondott, szólt, hogy ezeket is tegyék eléjük. Ettek és jól laktak. Azután maradék darabokat is szedtek össze, 7 kosárral, pedig mintegy 4000-en voltak. Ezek után elbocsátotta őket, és azonnal hajóba szállva tanítványaival együtt elment Dalmanuta vidékére. Áldjuk és magasztaljuk a Szent Háromság egyigaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek! Isten tiszteltünk folytatásaként az 573-as számú éneket fogjuk énekelni az evangélikus énekeskönyvből.
Reménység megtart, ha jön a kétség.
Élet ott, ahol ma sötétség,
élet ott, ahol ma reménytelenség. Ezért hát reménység, reménység a holnap felől is reménység, reménység. Reménység megtart, ha jön a kétség.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek az igehirdetés alapigéjül kijelölt szent igét, amit megírva találjuk Jób könyvében az 5. fejezet 6. versétől a 21. versig a következőképpen. Nem a porból támad a hamisság, és nem a földből sarjad ki a vész, hanem az ember maga szüli a vészt, melynek szikrái a magasba szállnak. De én az Istenhez fordulok, Istenre bízom ügyemet, aki hatalmas dolgokat művel kikutathatatlanul, csodás dolgokat megszámlálhatatlanul. Esőt ad a föld színére, vizet bocsát a mezőkre, magasra emeli az alantlevőket, a gyászolókat oltalmazza segítsége. Meghiúsítja a ravaszok terveit, nem alkot kezük maradandót. Saját ravasságukkal fogja meg a bölcseket, és a cselszövők tanácsa megdől. Nappal is sötétben botorkálnak, tapogatóznak délben is, mint éjjel. Megszabadítja szájuk fegyverétől, az erős kezéből a szegény. Így lesz reménysége a nincstelennek, a családság pedig elnémul. Bizony boldog az az ember, akit Isten megfed. A mindenható fenyítését nevesd meg, mert ő megsebez, de be is kötöz. Összezúz, de keze meg is gyógyít. Hatszor is megment a nyomorúságból, hetedszer sem ér veszedelem. Éhínségben megment a haláltól, háborúban a fegyveres kezétől. Nyelvek ostorától rejtve leszel, nem kell félned, hogy pusztulás szakad rád. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna. Ugye van ez a latin mondás, amit bizonyára már mindannyian sokszor átéltünk, hogy hát ez igaz. Vannak ilyen helyzetek, amikor utólag gondoljuk, hogy aj, most minek kellett úgy indulatból szólni, minek kellett egyből reagálni, miért nem gondoltam ezt át, miért mondtam ezt ki, miért nem vártam egy kicsit, miért nem hallgattam. Sokszor jobb lenne először hallgatni. De aztán meg van az a helyzet, amikor érezzük, hogy mondani kellene valamit. De nem tudjuk, hogy na most itt ebben a helyzetben mit lehetne mondani. Amikor például ott vagyunk egy súlyos beteg ember ágya mellett, egy haldokló ágya mellett. És szeretne valamit mondani az ember, ami nem üres, ami nem csak úgy kong, de mit lehet ilyenkor mondani? Mit mondhat az ember, aminek tartalma is van? És jó, hogyha ilyen helyzetekben eszünkbe jut az a nagyon egyszerű tény, hogy fülünkből kettő van, a szánkból viszont csak egy. És ez ugye arra emlékeztethet bennünket, hogy jobban figyeljünk, sokkal inkább hallgassunk, füleljünk, mint hogy beszélünk. És hogy két fülünk van, az arra is emlékeztethet bennünket, hogy két felé kellene figyelnünk, két felől kellene vennünk az adást. Egyrészt, és ez a legfontosabb, hogy figyeljünk Istenre. Füleljünk felé, és füleljük azt, hogy ő mit akar mondani nekünk. Mert ő szeretne velünk beszélni az igéjén keresztül, a körülményeken keresztül, a gondolatokon keresztül is akár. Sokféle módon, elsősorban az igén keresztül. És a másik fülünk pedig arra emlékeztethet minket, hogy figyeljünk a helyzetre. Hallgassuk meg azt az embert, akivel dolgunk van, akivel beszélgetünk, és hogyha így teszünk, hogy Istenre is figyelünk, meg arra a másik emberre is, aki ott előttünk van, akkor meg lehet annak a lehetősége, hogy helyén való dolgokat mondjunk. Olyan dolgokat, amelyek Istentől valóak, és tényleg a helyükön vannak. És nagyon fontos ez, hogy Istentől való dolgot a maga helyén és a maga idejében, mert az is sokszor előfordul, hogy elkezdünk igékkel dobálózni, igékkel vagdalkozni. És olyan helyzetekben is próbáljuk alkalmazni az igéket, amelyekben nincsen helye azoknak a szavaknak. És nem, hogy építenének, hanem még akár rombolnak is ilyen helyzetben ezek a szavak, mert nem jól alkalmazzuk azokat, nem jól használjuk azokat. A példabeszédek könyvében olvashatjuk azt, hogy mint az aranyalma ezüstányéron, olyan a helyén mondott ige. Tehát aranyalma és ezüstányéron, ilyen lehet a helyén mondott ige. Tehát Istentől jövő értékes dolog, mint egy aranyalma, és ezüst tányéron, tehát a megfelelő helyzetben, a megfelelő módon, ha ezt nyújtjuk, akkor ez tényleg helyén való szó. Akkor ez tényleg építi a másik ember. Aztán persze olyan is van, hogy aranyalmát ezüstányéron nyújtunk, vagy nyújtanak felénk, és nem jól reagál a másik ember, vagy én se jól reagálok erre. Attól függetlenül az még aranyalma ezüstányéron, csak ott van a másik embernek a felelőssége, hogy ezt hogy alkalmazza az életére, amit Isten abban az aktuális helyzetben mond neki. Mert sokszor mi nem látjuk egyébként a részleteket, sokszor nem látjuk a helyzeteket, sokszor nem jól ítéljük meg embereknek az éppen aktuális állapotát, és ezzel találkozunk itt Jób könyvében is, ami most előttünk van alapigeként. A külső szemlélő számára ott abban a helyzetben nem minden volt egyértelmű. Nekünk sokkal több megadatik, hiszen mi leírva látjuk ezeket a dolgokat, és annakat is tudunk, amiket az akkori emberek nem tudhattak. És azt tudhatjuk Jób könyvéből, hogy szörnyű dolgok történtek vele. Olyan dolgok, amikre gondolni sem szeretünk. Ha ilyen gondolataink jönnek, akkor próbáljuk ezeket minél hamarabb elhessegetni. Hiszen ezzel a hívő emberrel az történt, hogy egyik pillanatról a másikra elveszítette a teljes vagyonát. És ez nem volt elég, egyik pillanatról a másikra elveszítette mind a 10 gyermekét is. És ott volt ebben a felfoghatatlan mélységben ez az ember, és döbbenetes, amit mondott, azt mondta, hogy az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. Még ebben a helyzetben is tudta dicsőíteni Istent. De itt még nem volt vége az egésznek. Súlyos betegség tört rá, hólyagos fekélyek lepték el az ő egész testét, és ezek után még a felesége is azt mondta neki, hogy átkozd meg az Istent, és hallj meg. De Jób még ekkor is azt válaszolta, hogy úgy beszélsz te is, ahogyan a bolondok szoktak beszélni. Ha a jót elfogadtuk Istentől, a rosszat is el kell fogadnunk. És aztán azt olvassuk Jób könyvében, hogy a barátai meghallották, hogy mi történt ezzel az emberrel. És oda mentek, meglátogatták őt, hát alig ismertek rá. Nem tudtak szóhoz se jutni. Egyszerűen csak leültek Jób mellé, és 7 napon keresztül csak vele együtt sírtak, és ott voltak mellette csöndben. És aztán Jób volt az, aki egyszer csak megtörte a csendet, és elkezdett beszélni, de ahogyan beszélt, az olyan volt, mint amikor egy ilyen gennyesebb kifakad, és olyan dolgokat mondott, amin meghökken az ember, hiszen ez a hívő ember azt mondta, hogy átkozott legyen a nap, amikor erre a világra jött. Tehát még a születése napját is megátkozta. Na hát, képzelhetjük, hogy ott vannak ezek a barátok, hát ezt már nem bírták szó nélkül. Megszólaltak ők is. És itt érkezünk el most az alapigénkhez, hogy Elifáz, a témáni Elifáz, az egyik barát, elkezd beszélni. Az ő beszédébe kapcsolódtunk bele, amikor ezt az alapigét felolvastam. És hát ezek a barátok, ezek bölcs emberek voltak. Elifáz is témáni volt. A Bibliából úgy láthatjuk, hogy témán híres lehetett a bölcsességéről. Jeremiás könyvében olvashatunk erről a 49. fejezetben. És sok igazságot mondanak ezek az emberek, de a végén, a történet végén Isten mégis azt mondja Elifáznak, hogy haragra indultam ellened és 2 barátod ellen, mert nem beszéltetek rólam olyan helyesen, mint Jób, az én szolgám. Ugye ez döbbenetes, mert hogyha olvassuk ezeknek a barátoknak a beszédét, vagy akár csak ezt a szakaszt, amit most felolvastam, akkor ebben bölcs dolgok vannak. Istenről beszél, őt dicsőíti ez az ember. És akkor azt mondja, hogy hát ti nem beszéltetek olyan helyesen, mint szolgám Jób, aki egyébként meg ilyeneket mond itt például, hogy átkozott az a nap, amelyen születtem. Hát miért van ez így? Miért mondja ezt Isten? Hát azért, mert ha hallgattak volna, akkor bölcsek maradtak volna. Mert ezek az emberek túl gyorsan kezdtek el beszélni, ezek a barátok. Nem vették figyelembe, hogy Jób egy olyan súlyos nyomorúságot hordoz, olyan rettenetes állapotban van, hogy ebből fakad az a keserűség, ami most kijön belőle. Meg kellett volna őt még hallgatni, hogy hagy öntse ki a szívét. És nem elkezdeni okoskodni, és akkor ilyen vegytiszta logikával ott neki rontani, hogy na hát így kéne gondolkodni, meg úgy kéne gondolkodni. Hogy mondhatsz ilyeneket egyáltalán? Meg elemezgetni, hogy akkor neki most mi lenne a problémája. És olyan érdekes, hogy ott voltak vele egy héten keresztül, mellette voltak, úgy tűnik, hogy együttérzőek voltak, és mégis amikor megszólalnak, akkor mintha nulla empátiával szólalnának meg, és elkezdenek okoskodni. És elkezdik azt mondogatni neki, hogy valami bűn van itt Jób a te életedben. Bűn miatt történik ez, ami történt veled. És mondják neki, hogy hát ha Istenhez fordulna, akkor helyreáll az ő élete. És azért beszélnek így ezek a barátok, mert nem tudták azt, hogy mi történt a háttérben. Nem tudták azt, amit mi tudhatunk, hogyha olvassuk Jób könyvén, hogy itt tulajdonképpen Jóbot az Isten belehelyezte egy nagyon nehéz próbába. A sátán bevádolta Jóbot, ezt a hívő, istenfélő embert, hogy hát itt van ez az ember, dicsőít téged, na de miért dicsőít? Azért, mert gazdag. Azért, mert nagy a vagyona. Azért, mert nagy a családja. Sok mindent adtál neki. Na vedd csak el ezeket tőle. Biztos, hogy nem fog téged dicsőíteni. És Isten megengedte, hogy a sátán ezeket a szörnyebbnél szörnyebb dolgokat véghez vigye Jóbnak az életében. És ott van a kérdés, hogy miért? Miért engedte meg ezt Isten? És hát ez Jób könyvének a nagy kérdése. És ez az a kérdés, amivel sok ember küszködik, és sok ember ebben elakad, hogy miért történik ennyi szörnyűség a világban? Miért van szenvedés ebben a világban? Miért kell szenvednem? Miért engedi meg Isten? Ugye így is mondják, hogy ha lenne Isten, akkor nem történnének ilyen dolgok. Vagy ha jó az Isten, akkor hogy történhetnek meg ezek? És vannak mindenféle elképzelések az ember fejében, hogy Isten milyen, meg hogy kellene az Istennek viselkednie, és hogyha nem az elképzelései szerint történnek a dolgok, akkor már azt mondják, hogy nem is létezik, vagy akkor én ezzel az Istennel nem foglalkozom. De mindez azért, mert nem ismerik igazán az élő Istent. És a Bibliából tudhatjuk azt, hogy ez a sok szörnyűség, ez a sok nyomorúság azért van, mert az élő Istennel szembe mentünk. Mert elszakadtunk tőle, amit a Biblia úgy nevez, hogy bűn. Ebben az állapotban jövünk erre a világra. És ennek a következménye ez a sok nyomorúság, ez a sok szörnyűség, ami van ebben a világban. És erről beszél itt Elifáz is tulajdonképpen, hogyha nézzük itt a hatodik versnél, azt mondja, hogy nem a porból támad a hamisság, és nem a földből sarjad ki a vész, hanem az ember maga szüli a vészt, melynek szikrái a magasba szállnak. Tehát azt mondja itt Elifáz is, hogy a veszedelem, a probléma az nem csak úgy magától jön ebbe a világba, hanem az ember, mi okozzuk a problémát. Na de azért itt egy kicsit, hogyha az elhangzottakra figyeltünk, akkor elgondolkodunk azon, hogy na jó, de ezt Elifáz mondja, akire a végén azt mondja Isten, hogy hát nem beszéltetek olyan helyesen rólam, mint szolgám Jób, akkor hogy fogadjuk Elifáznak ezeket a kijelentéseit, akkor hogy értsük ezeket a szavakat, amiket most az imént is felolvastam, meg ezt a mondatot is. Hát például ennél azt láthatjuk, hogy általában ez teljesen igaz. Hogy tényleg a bűnből fakadnak a problémák. A bűnnek a következménye minden szenvedés és a halál is. És hogy a bűnnek van következménye. Még akkor is sokszor van ilyen helyzet, amikor másokat hibáztatok. Mindenki más hibás. Mindenki mást okolok, meg a körülményeket, meg az éppen aktuális rendszer. Sokszor rá kell döbbennem, hogy én okoztam. Hogy én vagyok a hibás. És magamnak köszönhetem azt a helyzetet, amibe jutottam. De itt Jób esetében ez egyszerűen nem így van. Elifáz mondja ezt az általános igazságot, ami egyébként tényleg sokszor igaz, de az ő helyzetében ez pont nem igaz. Őt nem egy bűne miatt ért a szenvedés, nem lehet ezt úgy egyenesen levezetni. És sokszor nem lehet ilyen rövidzárosan gondolkodni, hogy valami probléma van az életedben, akkor az biztos, hogy valami bűnnek a következménye, és akkor egy vonallal összekötöm ezt, hogy emiatt történt ez a te életedben. És Jobbnál itt teljesen egyértelmű, hogy így van, mert tudhatjuk a leírásból, mert mi ismerhetjük a hátteret. És sokszor mi sem tudjuk megítélni a helyzetet. Pont ahogy készültem az ige hirdetésre az irodában, egyszer csak hallottam egy nagy csikorgást, egy nagy puffanást. Hát itt a Tokaji úton megint történt egy ilyen ráfutásos baleset. Nem egyszer, nem kétszer előfordul ez itt mostanában. Ki volt a hibás? Hát én csak láttam, hogy van egy ilyen helyzet, nem tudtam megállapítani. Jött a rendőr, aki intézkedett, és bizonyára megállapította, hogy a szabályok alapján, hogy látja, hogy ki volt az, aki hibát követett el. De vannak helyzetek, amikor látunk egy dolgot, hogy történik az emberrel egy súlyos baleset, és egészen más a háttere. Valaki felelőtlen ebben a dologban, és okozza a maga halálát, maga vesztét is akár, és valaki pedig akár vétlenül. Gondolva megint a Tokaji úton, hányszor látjuk azt, hogy akár 200-zal is szinte repesztenek motorral. És hogyha baleset történik, valaki a bicikli úton megy vétlenül, odasodródik, ugyanúgy belehalhatnak mind a ketten. Az egyikük felelőtlenül közlekedik, a másik betartja a szabályokat, az eredmény mégis ugyanaz, de más a háttér. És visszatérve itt az igére, sok igazságot mondanak tehát a barátok, sok aranyalmát tettek oda Jób elé, de Jób nem tudott mit kezdeni ezekkel az aranyalmákkal, mert nem ezüstányéron nyújtották felé, tehát nem a megfelelő helyzetben, és nem a megfelelő időben mondták ezeket az igazságokat, isteni igazságokat. De akik most itt vagyunk az Isten tiszteleten, vagy akik esetleg interneten keresztül hallgatják ezt az ige hirdetést, mi nem biztos, hogy mindannyian ilyen jóbi helyzetben vagyunk most. Hogy valamiféle próbában vagyunk, és esetleg amiatt érnek bennünket nehézségek, problémák. És lehet, hogy most nekünk ezek a szavak, amiket Elifáz mondott, és Isten most elénk helyez, azok aranyalmák ezüst tányéron, mert nekünk lehet, hogy pont erre van szükségünk, hogy ne másokra mutogassunk, másokat hibáztassunk azért, amiben vagyunk, hanem belássuk azt, hogy mi volt a mi konkrét bűnünk, amit talán jól is tudunk, hogy az ott van az életünkben, csak egyszerűen nem vagyunk hajlandóak bevallani még magunknak se. Próbáljuk azt eltitkolni. Ugye vasárnap pont erről volt szó, Dávid királynak szüksége volt arra, hogy elé álljon a próféta, Nátán próféta, és szembesítse ezt az embert azzal, az Isten igéjének a tükrét elé helyezve, hogy milyen ember, hogy micsoda bűnt követett el, és hogy bűnt bűnre halmozott. Neki akkor erre volt szüksége. És láthatjuk azt tehát, hogy Isten még ezeken a szavakon keresztül is tud hozzánk szólni, amelyeket akkor Elifáz elhibázott helyzetben mondott, de mégis igazságok ezek. Isten még ezeket is fel tudja használni. Tanulhatunk tehát Elifáznak a hibájából, de azért túlzásokba sem kell esni, mert hát vannak olyan irányzatok, akik azt mondják egyházon belül is, hogy nem szabad bűnről beszélni az embereknek. Hogy ne traktáljuk az embereket azzal, hogy hát bűn van az életükben, meg hogy meg kell térni, mert lám, ugye itt a Jobbnak a barátai is ezzel voltak, és milyen hibát követtek el. És vannak ilyen irányzatok, ilyen pszichológiai, lelki gondozói irányzatok, amelyek azt mondják, hogy nem szabad konkrét dolgokat mondani az embernek, akivel beszélgetünk, csak mindig kérdezgetni, visszatükrözni, és reflektálni az érzéseire, amiket mond, és akkor majd ő rájön a megoldásra önmaga. És hát persze Jobb történetéből is megtudhatjuk azt, hogy nagyon fontos az együttérzés, az empátia. Szó szerint ez egyébként azt jelenti, hogy az ő szenvedésébe belehelyezkedek. Tehát ezek mind nagyon fontos dolgok, de Isten is sokszor amellett, hogy meghallgatta az embereket, egészen konkrét útmutatást adott. Sokszor a prófétáink keresztül, vagy Jézuson keresztül is, vagy Jézus is sokszor mondott ilyen egészen konkrét dolgokat. Tehát nincs szó arról, hogy nem mondhatnánk az embereknek azt, hogy ott van valamilyen bűn az életükben, amiből meg kell térniük. Csak hát nem mindegy, hogy kinek, hogyan, milyen helyzetben mondjuk ezt. És ugye itt az volt a baj, hogy Elifáz nem látta át a helyzetet, nem ismerte a valóságot, hanem önelégülten pufogtatta ezeket az igazságokat, és dicsekedett, ahogyan mondja, hogy de én az Istenhez fordulok, Istenre bízom ügyemet, aki hatalmas dolgokat művel kikutathatatlanul, csodás dolgokat megszámlálhatatlanul. És aztán a 10. verstől így beszél a nagy tetteiről, hogy Isten a világnak az alkotója, ő a világnak a fenntartója, hogy gondja van a szegényre, az elesetre, hogy felemeli őket, és hogy akik a saját ravasságukban, a saját gondolataikban bíznak, a saját eszük után mennek az életben, azok egy idő után zátonyra fognak futni. És megint csak azt lehet mondani, hogy ezek igazságok. Igazságokat mond itt Elifáz. A 13. verset egyébként Pál apostol idézi is a korintusiakhoz írt első levélben, a 3. fejezetben, nemrég volt ez előttünk a Biblia órán, hogy a világ bölcsessége ugyanis bolondság Isten előtt, mert megvan írva, ugye Jobb könyvében, saját ravasságukkal fogja meg a bölcseket. Tehát jó ezekre az igazságokra gondolni, hogy az Isten hatalmas. Amikor meg vagyunk szorulva, vagy nehéz helyzetben vagyunk, hogy van, hatalmas Istenünk van, aki tud cselekedni. Jó rá gondolni akkor, amikor úgy érezzük, hogy nagyon elesettek vagyunk, nagyon kicsinyek vagyunk, hogy tehetetlenek vagyunk, hogy ő törődik a szegénnyel, törődik az elesettel. De kár, hogy ezt Elifáz úgy adta Jobb elé most itt, hogy ó, bezzeg én a hatalmas Istenben bízom, aki így cselekszik, de ti meg úgy vagytok ezzel, hogy vagy te meg Jobb, nem ő benne bízol, jó lenne, hogyha ő hozzá fordulnál. És nem vette tudomásul, hogy Jobb az Isten színe előtt volt. Így a nyomorúságában is. Így a nehézségekkel szembesülve is. És aztán itt a végén még mond egy boldog mondást Elifáz, azt mondja, hogy boldog az az ember, akit Isten megfed, a mindenható fenyítését ne vesd meg. Ugye ez megint csak egy igazság, zsidókhoz írt levélben is olvashatjuk, hogy szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít meg az apja? Ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak. Ugye itt nagyon keményen szembesíti a zsidókhoz írt levél szerzője az akkori testvéreket, hogy Isten úgy bánik velünk, mint a gyermekeivel, és a gyermekeinket ugye nevelni kell, néha meg kell szidni, helyre kell tenni őket, és Isten így bánik velünk. De sajnos Elifáz ezt talán azért mondja itt is, mert valami bűn lehet Jobbnak a háttérben, az életében. Meg egyébként is ez talán korai ebben a helyzetben azt mondani itt Jobbnak, hogy hát egyébként örülj neki, hogy ezek a fenyítések érnek téged, mert ez azt jelenti, hogy akkor az Isten törődik veled. Sokszor az ember eljut ide, hogy hálát ad, akár nagyon súlyos nyomorúságért is, mert meglátja, hogy Isten micsoda áldást hozott ki ebből is, de sokszor ez nem megy egyik napról a másikra. Idő kell ahhoz, hogy ezt az ember belássa, és így tudjon Istennek hálát adni. De nagy bátorítás ez, hogy Istennek van hatalma, hogy akár meggyógyítson bennünket, hogy kiszabadítson bennünket. Még ha ezt nem is teszi minden helyzetben, ha nem tenné is, ahogyan Dániel barátai is mondták ott a tüzes kemencénél, hogy Istennek van hatalma, hogy kimentse őket, de ha nem tenné is, akkor is ő a Szent Isten, a hatalmas Isten, és ő hozzá fordulnak, belé kapaszkodnak. És hát sok miértünk lehet nekünk is ebben az életben, Jobb könyvét olvasva is sok miért kerülhet elénk, de azt látjuk, hogy Jobb könyve előre mutatott. Ahogy ő ártatlanul szenvedett ebben a helyzetben, az előre mutat arra, hogy Jézus Krisztus is ott a kereszten ártatlanul szenvedett értünk. A mi bűneinkért. Ő az igaz, értünk a hamisakért, a nem igazakért. És amikor ott vannak a kérdéseink, a sok miértünk ott volt, akkor gondoljunk arra a miértre, amit Jézus mondott ott a kereszten, amikor ott függött, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? És ez a kérdés, ez válasz lehet a mi sok miértünkre. Mert ebből megláthatjuk azt, hogy az Isten annyira szeret bennünket, hogy az ő egyszülött fiát adta értünk, hogy Jézus Krisztus önmagát adta értünk, azért, hogy megszabadítson, hogy megmentsen minket. És kapaszkodjunk belé, akkor is, amikor nem értjük a helyzetet, nem értjük, hogy mi miért történik, akkor is kapaszkodjunk belé, mert ő az, aki meg tud bennünket tartani. És hogyha ott van előttünk valaki, aki nagy szenvedéseket él át, akkor is kapaszkodjunk az Úrba, hogy úgy tudjuk azt az embert segíteni, terelgetni, hogy ő is az Úrnál maradhasson, vagy hozzáfordulhasson. Akár csendben imádkozva, akár pedig ezüsttálcán nyújtva az aranyalmát, hogyha annak ott van a helye és ideje. Amen. Imádkozzunk. Urunk, olyan döbbenetes olvasni Jobbnak a könyvét, ezt a sok nyomorúságot látni, és látni azt, hogy hogyan zajlik a beszélgetés közte és közted, közte és a barátok között. De jó azt látni, Urunk, hogy Jobb, még hogyha kínlódva és szenvedve is, de ott van mindvégig a te színed előtt. És köszönjük, Urunk, hogy erre indítasz bennünket is. És köszönjük, hogy ebből tanulhatunk, hogy legyünk figyelmesebbek, legyünk empatikusabbak azokkal szemben, akik szenvednek. Kérünk, Urunk, hogy amikor ilyen helyzetben vagyunk, hogy ott kellene valakit segítenünk, támogatnunk, akkor te add a szánkba a szavakat, add, hogy aranyalmát tudjunk adni ezüstányéron. És köszönjük azt is, Urunk, hogy látjuk Jobb életében, hogy a végén hatalmas áldást adtál neki, hogy helyreállhatott az ő élete. Köszönjük, Urunk, hogy ez lehet a mi élő reménységünk is, hogyha benned bízunk, átélhetünk itt nyomorúságokat a világban, de örök életünk van. És ott az örökké valóságban már nem lesz szenvedés, nem lesz sírás és nem lesz fájdalom. Köszönjük neked, Urunk, ezeket az ígéreteket, és köszönjük, hogy szólsz hozzánk. Amen.
Égi lángod járja át, szívem.
szívem és a szám, hogy feküdje, töltselt össze, Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le rám.
Hirdetem a testvéreknek az előttünk lévő alkalmakat. Hétfőn 5 órától lesz asszonykör, kedden 5 órától bibliaóra, szerdán 9 órától babamama kör, és pénteken az ifjúsági óra 5 órától szokott kezdődni, de most elmarad, hiszen majd ifjúsági hétre megyünk a fiatalokkal. De vasárnap 3:45-től imakör lesz, és 10 órától Isten tisztelt és gyerekbiblia kör a szokott rendben. Az Isten tisztelteinket a philadelphia.lutheran.hu oldalon élőben közvetítjük, illetve ugyanott lehet meghallgatni a hanganyagok menüpontban a korábbi felvételeket is. Hirdetem, hogy ha valakinek van olyan bizonyságtétele, amelyet szívesen megosztana írásban is a hírlevelünkben, kérjük, hogy július 30-áig küldje el Hule Jenikőnek a hulejeniko@gmail.com e-mail címre. Ahogyan említettem, hétfőtől ifjúsági héten veszünk részt a fiatalokkal Pilis Csabán. Kérem, hogy hordozzuk imádságban ezt az alkalmat, a résztvevőket és szolgálókat egyaránt. Hirdetem, hogy ma délután 3 órakor kezdődő Isten tiszteletünkön Görögszálláson Isten áldását kéri házasságára Ádám Barnabás és Balogh Klaudia. Hordozzuk őket is imádságban. És szomorú szívvel, de a feltámadás reménységével hirdetem, hogy az elmúlt héten eltemettük Mocsár József Attila testvérünket. Elhunyt testvérünkről a Görögszállási Isten tiszteleten emlékezünk meg, és imádkozunk a gyászolók békességéért. És a mai napon majd megkereszteljük kis Kornélt és kis Alexet. Kérem a testvéreket, hogy imádkozzunk értük, és imádkozzunk az ő családjukért. És még néhány távolabbi programot is hirdetnék. A munkás csendes napot szeretnénk tartani augusztus 12-én szombaton. Készülve a csendes napunkra, amely augusztus 20-án lesz. Erre is szeretettel várjuk a testvéreket, és imádkozzunk ezekért az alkalmakért is. Biatorbágyi alkalmak közül hirdetem a Biblia tanulmányozó hetet a 20-tól 40 éves korosztályig. Ez július 31-én kezdődik, illetve a Biblia tanulmányozó hetet augusztus 7-től. Az EKE alkalmak közül ugye az IFI hetet már hirdettem, és a hitmélyítő hét pedig július 31-től kezdődik. Az imádság listát is ajánlom a testvérek figyelmében, hordozzuk azokat a testvéreket, akik valamiért kérték az imádságot. És így a hirdetés végén szeretném kérni, hogy ezt az ajtót nyissuk ki, hogy egy kicsit megmozduljon a levegő, mert nagyon meleg van, aztán így nehéz figyelni. Gondolom ott is meleg van, nem csak itt elő, úgyhogy ez talán segíthet rajtunk egy kicsi. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Amen. Keresztelőre készülve a 296-os ének első verszakát énekeljük, és kérném akkor a szülőket, keresztszülőket, hogy jöjjenek előre az oltár elé. Feltámadott Urunknak ezekkel a szavaival köszöntelek titeket, testvéreim, amikor először léptek az Úr házába ezekkel a gyermekekkel, hogy a Szent Keresztség áldásában részesedjenek. Hallgassátok meg a gyermekek evangéliumát. Kisgyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegye, de a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta neki: engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneki az Isten országa. És ölébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg ezeket a gyermekeket, az ő bejövetelüket és kimenetelüket mostantól fogva mindörökké. Amen. Testvéreim az Úrban, Krisztus Urunk mennybe menetele előtt ezt mondta tanítványainak. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el ezért, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Hallgassák meg a testvérek az igehirdetés alapigéjül választott szent igét, amit megírva találjuk a Filippiekhez írt levélben, az első fejezet 6. versében a következőképpen. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves szülők, kedves keresztszülők, kedves testvérek, nem szeretjük a félkész munkát. Van itt egy minőség ellenőriz közöttünk, ez tanúsíthatja, hogy nem szeretjük a félkész munkát, de hát nem szeretik az emberek azt se, hogyha egy szoba félig van kifestve, vagy nem szeretik azt az emberek, hogyha a recepción egy ügy félig van elintézve, vagy egy haj félig van levágva, és hát arról nem is beszélve, hogyha a rendőrségen vagy a haditechnikában valami félig van elintézve, abból milyen problémák történhetnek. Hát nem szeretjük, nem szeretik az emberek a félkész munkát, és mégis ennek ellenére azt tapasztaljuk, hogy rengeteg félkész munka van ebben a világban, és mi magunk is sok munkát hagytunk félbe, és hagytunk ott. Mert belefogunk valamibe, aztán ott hagyjuk. Aztán belefogunk valami másba, azt is ott hagyjuk. És akkor rengeteg félkész munka ott van mögöttünk, vagy előttünk. És persze ez típustól is függ, hogy ki mennyire süllyed bele ebbe a problémába, de az tény, hogy félkész munkákkal tele van a világ. És de jó lenne, hogyha ezek a munkák, ezek befejeződnének, elkészülnének mindannyiunk életében. Milyen nagy megkönnyebbülés lenne, hogyha nem kellene állandóan ezzel szembesülni, hogy na még ezt se csináltam meg azt se fejeztem be. És Pál apostol itt a Filippieknek azt írja, hogy Isten nem végez félkész munkát. Jézus a kereszten annak idején úgy kiáltott fel, hogy elvégeztetett. Tehát amiért ő eljött ebbe a világba, a szabadítás munkáját, azt elvégezte. Ő nem végzett félkész munkát, ő teljesen bevégezte a megváltás, a szabadítás munkáját. És ő az, aki elkezdte ott a jó munkát a Filippiek között is, és azt írja itt Pál apostol, hogy ő, aki elkezdte, ő be is fogja fejezni. A gyerekhéten pont előttünk volt a Pál apostol munkássága, a filippi történetek is, ahogyan Európába bejött az evangélium, hogy ott megtért egy Lídia nevezetű gazdag bíborárusnő, aztán ott volt egy szolgáló lány is, aki megszabadult ördögi megkötözöttségektől, démoni megszállottságból. Aztán ott volt egy börtönőr, aki majdnem öngyilkos lett, mert azt hitte, hogy megmenekültek, vagy elszabadultak Pál apostolék a börtönből. De aztán ott voltak még, és a kérdésére, hogy mit tegyek, hogy megszabaduljak, tudták mondani, hogy higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, mint te, mind a házad népe. Micsoda ígéret ez, amiben mi is belekapaszkodhatunk, hogy hitáltal milyen áldásokat kaphatunk. És ezeknek az embereknek írja ebben a levélben Pál apostol, ezeknek az embereknek is oda Filippibe, hogy aki elkezdte bennük a jó munkát, az be is végzi Krisztus Jézus napjára. És kedves szülők, kedves keresztszülők, az Úr bennetek is elkezdte, közöttetek is elkezdte az ő jó munkáját. Mind három családban Isten elkezdte az ő munkáját. Meghallottátok már az evangéliumot. Nem baj, most ilyen helyzetben vagyunk. De egyébként, hogyha elengeditek, itt szaladgál egy kicsit, csak kimegy, ja, kimegy. Igen, az már probléma. Akkor becsukhatjuk az ajtót, csak akkor meg meleg van. Igen, bírt ki, nem sok van hát. Tehát ebben a helyzetben, ugye jó arra gondolni, hogy Isten elkezdte bennetek is a munkát. Kicsit hűvösebb helyen ott az ifi pontban összegyűltetek, ti is hallottátok az Isten evangéliumát, jártatok alkalmakra, és aztán az evangélium az terjedt a családotokban is, a szülők felé is ment tovább az örömhír, az evangélium, és most annak van itt az ideje, hogy a gyermekek felé menjen tovább az örömhír, az evangélium. És nagyon nagy szükségük van arra, hogy támogassátok őket, bátorítsátok őket ezen a téren is, hogy biztos kezekben lehessen az ő életük. Hogy biztos tájékozódási pont lehessen az ő életükben, mert látjuk, hogy ez az időszak nagyon vészterhes időszak. És hogyha nincs biztos pont az ember életében, nincsenek biztos dolgok, akkor szétcsúszik az ember. És Jézus Krisztus biztos alap lehet. Olyan biztos pont, akire lehet építeni, és az ő kezében biztos karokban lehet az ő élete. Jézus Krisztus tehát elkezdte a munkáját, ti bennetek, ti közöttetek, és nem akar félkész munkát végezni a ti életetekben sem. Engedjétek őt, hogy cselekedjen, és majd ő el is végzi az ő munkáját a Krisztus Jézus napjára. A ti életetekben is, és a gyermekek életében is, hogyha őt hívjátok, hogy őt engeditek, hogy cselekedjen. Így bízzuk az Úr kezébe Kornélt és Alexet is. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható örök Isten, aki ezeknek a gyermekeknek életet adtál, és Jézus Krisztus által üdvösséget szereztél, árazd rájuk szent lelkedet. Ébresz bennük élő hitet és igazi szeretetet, hogy ellenálljanak a bűnnek és minden kísértésnek, téged pedig mindennél jobban szeressenek az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Testvéreim, amikor most Krisztus Urunk rendelése szerint megkereszteljük ezeket a gyermekeket, tegyetek vallást titetekről magatok és a gyermekek nevében, az egész kereszténység hitvallása az apostoli hitvallás szerint. Kérdem tőletek, hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében? Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunkban? Hisztek-e a megszentelő Szentlélekben egy keresztjén egyházat? Hisztek-e? Akarjátok-e, hogy ezek a gyermekek a Szent Keresztségben részesüljenek, hogy Isten gyermekei és Krisztus egyházának tagjai legyenek? Akarjátok-e?
Akarjuk.
Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével gondoskodtok-e gyermekek hívő keresztjénné növekedéséről? Vállaljátok-e? Isten, Jézus Krisztusunk Atya, titeket vízzel és Szentlélekkel újonnan szül, ha hittel befogadják, erősítsen meg titeket kegyelmével az örök életnek. Békességnék. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg titeket, az Úr áldjon meg titeket házasságotokban, gyermeknevelésetekben, az áldjon meg titeket mindennapjaitokban, hogy vele tudjátok járni a mindennapi életet, és megtapasztalhassátok azt, hogy az Úr, amit elkezdett életetekben, azt véghez is viszi. Ámen. Foglaljátok. Adjunk hálát az Úrnak. Urunk Istenünk, hálát adunk, hogy ezeket a gyermekeket átadhattuk neked a keresztség szentségében. Engedd, hogy mindig emlékezzünk erre a te jóságodra, és a gyermekeket is emlékeztessük rá. Áld meg mindazokat, akikre nevelését bíztad, szüleiket, keresztszüleiket, gyülekezetet. Add, hogy amikor felnő, tudatos hittel is a tiéd legyenek. És tedd őket kedvessé, Isten és az emberek előtt kérünk. És köszönjük neked, Urunk, hogy te szólsz hozzánk, hogy a te teremtő szavad minden helyzetben útmutatást jelenthet számunkra. Nincs az a mélység, amiből te ki ne tudnál emelni bennünket. És köszönjük neked, Urunk, hogy a te igédben mindenféle élethelyzet olvasható és látható, és láthatjuk azt, hogy te hogyan cselekszel ezekben a helyzetekben. Kérünk, Urunk, add, hogy aki most nyomorúságban van, szenvedésben van, hadd tudjon beléd kapaszkodni és erőt meríteni abból, ahogyan te Jób életében cselekedtél. És köszönjük neked, Urunk, hogy te gondoskodsz rólunk, megadod számunkra, amire szükségünk van lelkileg és testileg egyaránt. Köszönjük, hogy így bízhatjuk rád a családunkat, szeretteinket, környezetünkben élőket. Rád bízzuk, Urunk, a házasságokat, azokat is, akik esküvőre, házasságra, áldásra készülnek, így bízzuk rád Barnusékat is, és így bízzuk rád a fiatal házasokat. Kérünk, hogy te őrizd őket, áld meg őket, és te tartsd egyben, kérünk, a házasságokat, hogy a te békességed uralkodhasson, hogy a házasság az tényleg a megbocsátásnak a helye lehessen. Köszönjük neked, Urunk, hogy rád bízhatjuk a gyermekeket is, szülőket, a gyermeknevelésünket. Kérünk, Urunk, hogy adj ebben bölcsességet, adj ebben türelmet, szeretetet, világosságot. Köszönjük, Urunk, hogy a gyülekezetünkben is kezedbe tehetjük le a gyermekeket, a baba-mama körre járókat, a gyerekórásokat, hittanosokat, konfirmandusokat, ifiseket egyaránt. Rád bízzuk, Urunk, most az ifjúsági hetet. Kérünk, hogy őrizd meg bennünket, és kérünk, hogy beszélj a fiatalok szívével, készíts fel a szolgálókat is erre. És köszönjük, Urunk, hogy eléd hozhatjuk az idős testvéreket. Add, Urunk, hogy tőled kaphassanak ők is türelmet mindennapos nehézségek elhordozásához. És add, Urunk, hogy ebben a hőségben is nálad találhassanak enyhülést. Köszönjük, Urunk, hogy kezedre bízhatjuk a gyászolókat. Kérünk, hogy te vigasztald őket, te erősítsd őket, és adj nekik olyan békességet, amit itt a Földön nem találhatnak máshol. És rád bízzuk, Urunk, a betegeket. Te adj nekik gyógyulást, ha jónak látod, de hadd tudjanak benned bízni a nyomorúság idején is. És így kérünk a lelki szorongásokkal küszködőkért, így kérünk a függőségekben levőkért, így kérünk azokért, Urunk, akik eltávolodtak tőled, varga betűket írnak le, hadd forduljanak hozzád, hadd keressenek téged. És kezedbe tesszük le, Urunk, azokat is, akik az imádság listára feliratkoztak, te látod, hogy miben vannak, miben szorulnak rád, kérünk, hogy add meg nekik, ami szükséges. És kérünk, Urunk, egész gyülekezetünkért, a kisvárdai, a görögszállási részért, itt a nyírteleki részért is, kérünk, hogy hadd tudjunk a te áldásodban járni. Kérünk a gyülekezetünk dolgozóiért, szolgálóiért, hogy ami ránk van bízva, azt felelősségteljesen akaratod szerint tudjuk elvégezni. Kérünk az egész egyházért, evangélikus egyházunkért és többi felekezetért és a te népedért szerte az országban. Kérünk, hogy te cselekedj a gyülekezeteken keresztül, az embereken keresztül. Így bízzuk rád, Urunk, a Borsod-Hevesi egyházmegyét is, a Kölcsei gyülekezetet is nehézségekben add, Urunk, hogy rád tudjanak figyelni. És az EKE, a Biatorbágyi szolgálatot is, az EMO és a Dömösi szolgálatot is rád bízzuk, valamint a norvégiai, dániai, amerikai testvérgyülekezeteinket. Kérünk, hogy te vértezd fel a testvéreket a szolgálatban. És kérünk a világi vezetőkért is. Te látod, hogy milyen súlyos döntéseket kell hozniuk. Add, Urunk, hogy ezt ne útfőből önző módon hozzák, hanem merjenek rád figyelni és tőled kapni útmutatást. És kérünk, hogy hallgass meg minket, amikor Jézus nevében együtt így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Foglaljunk helyet, és az 553-as számú éneket énekeljük. Vasárnapot kívánok a testvéreknek, erős várom Istenünk.
Erős várom Istenünk.